Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Varga Ramóna nevében is. Szentirmai Ágnes vagyok. Szeghalom Békés vármegyei település, a Berettyó és a Sebes-Körös folyók találkozásánál terül el. Műsorunkban sétálunk majd a Szeleskerti csatorna partján, betérünk az Ambrus mozgóba, szó lesz Szeghalom dombjairól, templomairól és az idén 100 éves Péter András gimnáziumról. A vízparton élvezzük kicsit a madárdalos tavasz hangulatát, felfedezzük a Vidratanyát és a turisztikai fejlesztés alatt álló várhelyi tábort. Kiderül majd, honnan ered a város neve, és áll-e erődítmény a mai várhely területén. Tartsanak velünk! Hajdúné Bíró Angelika alpolgármestert a város turisztikai adottságairól, rendezvényekről, a már bevált és a megvalósítás előtt álló kínálati elemekről hallják.
A Sárét fővárosa tulajdonképpen Szeghalom. A Körösött vidékén nagyon jó adottságok vannak horgászatra, víziturizmusra főleg. Most folyamatban van Szeghalomhoz tartozó egy úgynevezett várhelyi tábor, ifjúsági tábor volt, de már most nem ifjúsági táborként működik, hanem meg van nyitva a közönség számára. Lombkorona sétány fog kialakulni, kishajókikötőt tervezünk, és ott az úgymond vízi turizmus az szerintem nagyon ki fog fejlődni. Kerékpáros turizmus beindult, ugye már egész országos szinten, és hála Istennek a településünket is érinti ez, hiszen nagyon jó a kerékpárutak, és nagyon jó összekötő kerékpárutak vannak itt egész a megyébe. Azon belül Szeghalmot is érinti, kulturális események. Megindul január-februárban már egy városi disznótoros, ami már most a környező településeket is érintik, és oda kolbásztöltő verseny szokott lenni. Ugye májusban Majál is, kétnapos főzőversennyel, és a legnagyobb rendezvényünket mondhatom a Boszorkány Fesztivált. Ez szinte már Szeghalomhoz kötött, ugyanis itt égették el állítólag az utolsó boszorkányt, és ehhez el köré építettük, és ez is egy nagyon népszerű rendezvény itt Szeghalmon.
Szeghalom, ugye a halom benne van, a szeg is benne van. Van-e a település nevének olyan jellegű eredete, amit ezekre a tagokra vissza lehet vezetni?
Igen, tehát Szeghalom településének a neve teljes egészében nem tisztázott. Azt tudjuk, hogy Zegu Holmu néven, már Anonymusnak a Gesta Hungarorumában megjelenik, amikor a 13. fejezetben itt le is írja, hogy Tas vezér itt akart átkelni a Körösökön, hogy Mémmaróttal megütközzön. Tehát további kutatások indultak el, hogy mégiscsak kiderítsék ezt a nevet. Ugye két részre lehet bontani, szegre és halomra. A szeg vagy szög, ez barna szót jelent, tehát vissza lehet ezt következtetni a barna halomra. Na most Szeghalmon kettő darab halom található, mind a kettőn egy-egy templom van, és konkrétan nem tisztázott, hogy még halomról kapta a nevét, de az biztos, hogy valamelyik halom. Ra vezethető vissza az eredet.
Hajdó Klárát a Művelődési és Szabadidőközpont Könyvtár és Közérdekű Múzeális Gyűjtemény intézmény vezető helyettesét hallották. Az egyik említett dombon áll a római katolikus, másikon a református templom. Mindkettőt érintjük majd. A városba vonattal érkeztem, így az állomástól indítjuk sétánkat. Közelében találjuk az egykor Szeghalom utcáin kanyargó keskeny nyomközű kisvasút emlékművét. Nagy István, a Települési Értéktár Bizottság tagja kalauzol.
Kinizsi utcai rész, ez a 47-es főközlekedés út melletti terület. Ez az emlékhely a kisvasútnak, a gazdasági vasútnak állít emléket. Ugye a keskeny nyomtávú kisvasút Szeghalom vasútállomástól indult, és egészen Kertész-szigetig, ami 22 kilométerrel van ide. Ugye gazdasági vasút volt, tehát a régi, az uradalmi világba is uradalmi központokat, a mezőgazdasági központokat érintette ez a vasút. Volt rajta teherszállítás, de a személyközlekedés is ezzel történt Kertész-sziget, Töviskes, Károlyderék, Akasztómajor irányából. 1970-ben szűnt meg véglegesen, és ez a első háború után lett kiépítve, mint az országban sokfele ezek a gazdasági vasutak népszerűek voltak. Nagy erőrelépés volt a lovaskocsis áruszállításhoz viszonyítva ezek a gazdasági vasutak.
Egy simpár van lefektetve, lehet-e bővíteni esetleg, igen, vagy lehet-e rátenni valamit a simpárra?
Igen, mindenképpen szeretné a város, az önkormányzat bővíteni. Ugye a teherszállításnak is megvoltak a kis vasúti kocsiai, illetve személykocsiai, és kezdetekben gőzmozdonyok a háború után, utána majd kis dízelvonatok húzták ezeket a kocsikat, akár a teherszállítást, akár a személyszállítást. Mert ez úgy működött, ugye, hogy itt volt egy átrakodó rész, a kisnyomtávú, a kisvasúti csatlakozott a nagyvasútnak a tehernyomtávjához, és akkor az áruk így mozgatták, ugye a tüzéptelephez is, így érkeztek az áruk. A mezőgazdasági terméket, például ugye a répát is sokáig úgy hozták be a nagyvasúthoz a kis tehervagonokkal.
Nagyon szép részére érkeztünk Szeghalomnak. Én azt gondoltam, hogy ez egy tó, de ez egy átfolyás, egy vízátfolyás, egy csatorna, ami helyenként ki van öblökké alakítva, hídível át ezen a vízszakaszon. Mesterséges, de mégis természetes. Hol vagyunk? Milyen része Szeghalomnak?
Szeghalomnak a Szeleskerti város részén vagyunk. Itt ez a Szeleskerti főgyűjtő csatorna, ennek az egyik funkciója az, hogy a település körülbelül több mint feléről a belvizeket levezeti a Berettyó folyóhoz. Ott átemelő szivattyúkkal történik az átemelés, de több évvel ezelőtt ennek a csatornának a visszatáplálása is meg lett oldva egy nagy teljesítményű mobil szivattyúval, hogy állandóan magas vízszintet tudjon tartani a település, az öblökbe is, illetve végig a csatorna szakaszon. Ez egy nagy kiterjedésű zöldövezet. Az első szakaszban épült meg az Árpádházi királyok emlékpark. Minden Árpádházi királyunknak van egy faültetve, illetve egy emlékköve van, amin rajta van a kis márványtábla, hogy melyik királyunk, ugye ki van emelve, Szent István királyunk, az államalapító királyunk helyezkedik el központi helyen, és két nagy emléktábla van a kis parknak a két végén, és minden királynak úgymond az életét ismerteti ez a emléktábla, akik ugye nagyhírű királyunk voltak, de aki nem volt, csak egy-két évig királyunk, annak is van fája, és egy kis rövid történet van írva. Tehát itt a további fejlesztések hamarosan fognak menni.
És milyen mély a víz? Akár itt a csatornában, vagy itt a kiöblösödés?
A csatorna nyomvonalban másfél méter, 1,70 m körül. A tónál ott egy kicsivel kisebb. Sekélyes. Nagyon szeretik a vadkacsák, de van egy hattyú család is, amelyik évek óta ide szokott jönni.
Itt most egy részét látjuk, a híd környékét, illetve a kiöblösödéseket. Ha itt tovább megyünk, ott bemegy a házak közé?
Nem, ott egy sorházas beépítésű övezetünknek a farmesdjéjénél megy el, ott egy 6 méteres kezelősáv meg van tartva. Egyébként a következő ütembe ott a sétány fog folytatódni, mert itt nem messze már a Berettyó folyó van, és ez oda torkolik be a Berettyó folyóba, ahol egy átemelő szivattyú emeli át a belvizeket, amikor szükséges, tehát ez a sétány, ez föl fog vezetni a Berettyó töltésre, és onnan lesznek további lehetőségek majd a fejlesztésre. De ami fontos, hogy vissza tudjuk nyáron a nagy melegbe, azért nagy itt a párolgás, a altalajba elszivárognak a vizek, és akkor csökken a vízszint, ezért a folyóból szükség esetén általában egy ilyen 15-18 órás műszakkal visszaszokták táplálni, hogy fenntartsuk a fejgerendáig a vizet, mert az az optimális.
Igen. Szomorú füzek kezdenek most már itt megpattanni a vízparton, rálátunk a templomra, és ez a híd, ez egy nagyon szép központja, egyik központja.
Most lett felújítva a híd, ez egy gyalogos híd, ez azért épült ide, hogy ezt a szeleskerti lakóvezetet úgymond az áruházakhoz, a városközponthoz is, meg a parkhoz is ez a kis gyalogos híd csatolja be.
A Szeleskerti ligetből hamarosan a város egyik dombjára, a református templomhoz érkezünk. Itt Kincses Zoltán, író, pedagógus, a helyi színjátszó csoport vezetője vár majd.
Nem sok olyan református templom van, ami négy hajós. Tehát általában a református templomok, vagy az unitárius templomok, azok egyhajósak, mivel itt a lakosság száma növekedett, így ezeket az oldalhajókat hozzáépítették, tehát ez egy görög-keleti kereszt alakú templom, ami református templomban én nem is nagyon tudok másokat. Európa szinten is nagyon kevés van.
Kicsit, ha távolabb jövünk, akkor a toronyra is rálátunk, megvan az erkély, körbefut mind a négy oldalon.
Hát ez már egy viszonylag újabb templomtorony, mivel ezt amikor a szovjet csapatok bejöttek, úgy, ahogy van, lelőtték, és ezt újra kellett építeni. Október 6-a az nekünk kétszeresen is szomorú nap, mert október 6-án lőtték le a templomtornyot is, csak ugye a nemzeti gyásznak mellé ez még nálunk Szekhaunbe is csatlakozik.
És ami ezek az épületek?
Az egyik a Magtár, ebben múzeum volt. A Magtár falán volt annak idején az utolsó sáréti boszorkánynak az emléktáblája. 1724-ben állítólag itt égették meg az utolsó sáréti boszorkányt. Kósné Török Máriának hívták a hölgyet, aki agárképében rohangászott itt a férfiak között, de ami érdekesség még itt, ez a Kárpát-medence első református cserkészinternátusa. Ez az épület, ez fiúk kollégiumként szolgált, van egy csodaszarvas a homlokzatán, ami egy nagyon különleges, sajnos elég rossz állapotban van maga az épület.
Kihasználás
egy lehetőség van ebben a történetben, nyilvánvalóan ez olyan erekélye a településnek, ami hogy mondjam, mentésre érdemes.
Ez az egyik halom. ugye beszéltünk arról, hogy a neve alapján, tehát nem tudjuk, hogy még halomról, itt az egyik halom a református templomnál.
A templom előtt van két óriás harang. Ezek valamikor a templomtoronyban voltak, és hogy ide le vannak helyezve?
Igen, azért vannak lehelyezve, mert ugye cserére szorultak valamilyen sérülés miatt, vagy a hangjuk miatt. Tehát fönt már a jól működő harangok vannak, de ugye itt a lakosság kérésére itt vannak előttünk, hogy bárki megtekinthesse őket. Tehát ez volt inkább a régi központ, és majd el fogunk menni az újabbhoz, a katolikus templom található.
Tulajdonképpen akkor a két domb, a két templom és két központ.
Így van, igen, igen.
A református templom mellett áll Tildy Zoltán szobra. Hogyan kötődött a településhez hazánk egykori köztársasági és miniszterelnöke? Nagy Istvánt hallják.
1933-ban már mint gyakorló lelkész került Szekhalomra, és egészen 1946-ig volt a településnek a református lelkésze. 46-tól ő ugye a Kisgazdapártnak volt a tagja, 46-ba ő lett ugye a háború után az első köztársasági elnöke Magyarországnak, egészen 49-ig, ugye amikor jöttek a más jellegű választások, megszűntek a pártok, a Kisgazdapárt, ő utána házi őrizetbe volt, és 1956-os forradalom idejében a Nagy Imre kormánynak volt az államminisztere. Ő neki ez az időszak kapcsolódott Szekhalomhoz 33-tól 46-ig, mert mint köztársasági elnök akkor ugye felkerültek Budapestre. Ami még fontos, amit el kell mondani, hogy ugye a második világháború azért megviselte a templomot, torony része megsemmisült. Tildy Zoltán közbejárására, mint köztársaság elnök közbejárására kapott a település jelentős anyagi támogatást, állami támogatást, hogy helyreállították a templomot.
A városban idén ünneplik a helyi gimnázium fennállásának 100. évfordulóját. Alapítója Péter András a település egykori földbirtokosa volt.
Szekhalom egyik leggazdagabb földbirtokosa volt, illetve volt a településnek, a községnek előjárója is az 1800-as évek végén és a 1900-as évek elején. Nem volt gyermekük, és ezért úgy döntöttek, hogy a vagyonukat a településre hagyják, és gimnáziumot alapítottak belőle, de már nem ők, mert sajnos a Péter András 1916-ban meghalt, de a végrendeletüket végrehajtották. Ő a református egyházra hagyta a vagyonát, de ezzel a céllal, hogy gimnázium épüljön, ami óriási dolog volt az elmaradott térségben. Több más dolog is fűződik a nevéhez, hiszen a jelenlegi Weinkheim-Dörzé kastélyt 1884-ben ő vásárolta meg a családtól községházának. És az az épület, ami most egy nagyon szép múzeum, illetve könyvtár, egészen 1970-ig községháza volt. Működött egyébként a királyi adóhivatal is, még az önálló adóhivatal nem épült meg. Ugyanebben az épületben működött egy időszakban rendelőintézetek is. Péter András nevéhez fűződik egyébként az első ártézi kutak fúrása Szekhalmon. Tehát ő talán az egyik olyan személy, akire azóta is nagyon nagy szeretettel gondolkodik, vagy emlékezik vissza a város, hiszen a gimnázium ma is működik, a múzeum egy nagyon szép épületünk, meg a kútjaink is, azok a kutak, amik az ő időszakában fúródtak, egészen az 1970-es évek elejéig üzemeltek.
Mit jelentett ez a gimnázium abban az időben, amikor megnyitott a városnak, vagy hát az akkori településnek, mert Szekhalom később lett város?
Szekhalom 1984. január 1-ével lett város. Rengeteget jelentett nem csak Szekhalomnak, a térségnek. A fiú kollégium, külön a fiú kollégium 120 férőhelyes volt, a lány kollégium 60 férőhelyes volt, és teltházzal mentek ezek a kollégiumok, úgyhogy bejáró diákok is, a környező településekből bejáró diákok is voltak. De Hajdú-Bihar megyéből is nagyon sokan itt tanultak. Tehát az egész térségben nagyon jó nevű volt a gimnázium, ma is ugyanúgy működik.
Arról nem is beszél, hogy a múltra térjünk egy kicsit vissza az első indításhoz, hogy azért itt Trianon után ez a gimnázium felszippantotta a határon kívül rekedt pedagógusoknak a zömét, tehát olyan minőségi oktatás volt itt, ami az egész országra, sőt egész Kárpát-medencére kisugárzott. Tehát ez egy olyan komoly indítása volt az intézménynek, ami utána végig követhető volt már a következő évtizedekben is, sőt a háború utáni időszakban is volt egy komoly fellendülése ennek az iskolának, de azt mondhatom, hogy mai napig is nagyon komoly képzés folyik itt, bízunk benne, hogy ez hosszú, még 100 évig, hogy ez így fog történni.
Sima gimnázium, vagy volt szakképző része is egy időben?
Tehát van egy szakképző intézmény is, volt időszak, amikor együtt működött a kettő, de most már ugye külön úton haladnak, az egyik ugye a szakképzési vonalon megy, a szakképzési centrumnak az irányítása vagy fennhatóság alatt, itt meg az Oktatási Minisztérium fennhatóság alatt megy a gimnázium. Valamikor reál gimnázium is volt, valamikor humán ága volt erősebb, mikor, hogy... Itt a református gimnáziumként indult annak idején, de meglátja majd a jövő, hogy most milyen irányba fog terjeszkedni.
Az iménti percekben Nagy Istvánt, a Szeghalmi Értéktár Bizottság tagját és Kincses Zoltán írót hallották. A főutcán több szépen felújított homlokzatú polgárház látható, ilyen az egykori Ambrus mozgó épület együttese is. Egykor mozinak épült. Ma is van ilyen feladata, de évek óta a város egyik kiemelt kulturális színtere. Itt tevékenykedik a helyi színjátszócsoport, vannak időszaki kiállítások, beltéri rendezvények, ezek lebonyolítására korszerű terek állnak rendelkezésre. Kincses Zoltán író, rendező, a Szeghalmi Színjátszó körvezetője.
Ez egy magánszemélynek az adományából jött, Ambrus Imrének az adományából. Tavaly volt 100 esztendős ez a mozi. Az Alföld talán legnagyobb befogadóképességű mozi, a 600 férőhely fölött is voltak itt bent annak idején. Ma már ugye színházteremként is funkcionál, így azért csökkent a maga a befogadó hely, de bátran mondhatom, hogy a megye egyik legjobb akusztikájú terméről beszélünk. Mi is a Ambrus Imre tiszteletére nemrég alapítottunk egy színi társulatot, az Ambrus Mozgók színi társulatát, már most fél éve alakultunk, de már 4 teltházas előadáson vagyunk túl.
Eleve mozinak építette annak ide, vagy építette?
Mozinak. Tehát ez volt egy nagy gazda, úgy döntött, hogy itt azért megépíti az Alföld legnagyobb moziát. Országos filmsztárok voltak itt, Rózsa Cukrászdában, egy Bili Csitivarral, meg Zente Ferenc itt süteményeztek. Tehát a legnagyobb, napi 4 vetítés. Tehát így kell gondolkodni.
Most is van? Van hozzá?
Most is van.
Péntekenként van akkor filmvetítés.
A második világháború alatt is működött a mozi, és akkor ugye pénzszűkében az emberek akár tojásért, akár lisztért, tyúkért beülhettek.
Most jövünk be.
Most jövünk, ez már a mozi.
Ez a mozinak. Itt látunk is egy mozi történeti emlék.
A száz éves fennállásának 100 éves évfordulójára lett ez berendezve.
Igen, tekercseket látunk, egykori igen. filmtekercseket. És úgy nézem, hogy még a régi moziszékek vannak. Legalábbis én ilyen régi moziszékekre emlékszem a mi mozinkból. Karzat van, és a gépház, hogyha föltekintünk, mert kicsit nehézkes, de ott van a gépház. Nagyon szép a mennyezete ennek a belső.
Fordított hajó alakú mennyezet, és innen már hallatszik, hogy jó az akusztikája a teremnek. És úgy van kialakítva, hogy a hátsó sor, vagy gyakorlatilag a színpad hátsó feléből is a karzaton lehet hallani, hogyha valaki beszél mikroport vagy mikrofon nélkül. Öröm rajta játszani, itt a ifjúsági fúvózenekarral annak idején itt játszottunk, most a színjátszó társulata, és itt azért hetente mozik vannak. Gyakorlatilag azért nagy hagyománya volt ennek a településen a színjátszásnak, tehát mondhatom bátran, hogy több mint 100 évre visszamenőleg volt, és már régóta tervben volt itt Kláréknál, Helgáéknál, hogy valamikor így újra elindítsák a színjátszást, és egymásra találtunk ebben a történetben, én magam azért íróemberként, meg rendezőként belevágtam szintén. Hát nem egy egyszerű feladat nyilván, mert ugye itt lelkekkel kell bánni, ez nem egyszerűen csak egy, ez inkább hivatás, mert ha egyszer elkezdi az ember, akkor egész embert kíván mindenkitől, tehát nem csak tőlem, hanem mindenkitől. Hát nem véletlen az, hogy gyakorlatilag itt minden meghirdetett előadásunk teltház, pótházas.
Helyiek a szereplők? Tehát jellemzően?
Helyi szereplők. Nem szeretem azt használni, hogy amatőr, inkább műkedvelő. Műkedvelő, mert...
Egyes korosztály?
Kisgyerektől, 4-5 éves gyerektől a nyugdíjasig. Most a legutóbbi darabnál, vagy legutóbbi fellépésnél 50 ember volt a színpadon. Ennyien mozogtak.
Miket? Milyen előadásokat képzeljünk el? Mik azok, amik most az idén így színpadra kerülnek?
Most nyilván itt az első előadással kezdtünk. Ez egy általam írt, egy kimondottan ilyen bohózat komédia, amit nagy szeretettel fogadott a színjátszó társulat is, mert nagy élvezettel, meg nagy nevetések közepette gyakoroltunk. Oroszlán vadászat az Olimpia bárban ez a címe. Hát itt nagyon keményen vadászunk az oroszlánra a közönséggel együtt. Azt kell, hogy mondjam, hogy mi magunk is meglepődtünk ezen a lelkesedésen és fogadtatáson. Úgyhogy már 4 előadásunk volt, még mindig vannak visszajelzések, hogy nagyon sokan nem jutottak be. A következő meg kimondottan a Boszorkány Fesztiválra készül, a Kós Nétörök Máriának a megégettetésének történetét dolgozzuk föl egy kis vidám, szintén két felvonásos színdarabban, Boszorkány Szombattal mindennel együtt, hogy mi is jól érezzük magunkat, meg a közönség is jól.
Nagy a maga a színpad is nagyon nagy, tehát mély, van mélysége.
Mély, osztható, tehát nagyon jól lehet benne gondolkodni rendezőként is, mert több szempontból is osztható, a fényekkel lehet játszani. Itt a környéken nem nagyon van ilyen adottságú színházi tér, vagy színpadi tér. Nem véletlenül nem is tudjuk ezt a darabot nagyon utaztatni, mert ide van kitalálva. Erre a technikai feltételekre, erre az akusztikára, erre a méretre. Ami a szépsége a színjátszásnak magának, hogy az összes kulturális csoportot meg tudja mozdítani. Színpadra tudja állítani a mazsorettől kezdve a népdalkörön keresztül, be tudja szippantani magába a színjátszókör, mert itt például a sáréti népdalok is voltak a darabba beépítve, és a mazsorettes lányok egy jó kis háttértáncot hozzá tudtak tolni. Teret adhatunk bárkinek, és föl tudjuk egymás dolgaira hívni a figyelmet, egymás munkájára, egymás eredményeire ebben a közös produkcióban, mert nyilván a színház meg a mozi az, ami a leginkább vonzza a közönséget, nem csak speciálisan az iránt a terület iránt érdeklődőket vonz be, hanem mindenkit. És így azok a kisebb vagy részterületeken mozgó csoportok is, akár képzőművészek itt a díszletet festik. A legnagyobb élmény nekünk az volt, hogy amikor szétnyílt a függöny az első aladásnál, addig még a nézőink azok anyu volt, meg apu, meg a szomszédasszony, de abban a pillanatban, hogy itt a kosztümökbe és a szétnyílt a függöny és a zenékbe jöttek, abban a pillanatban nézői váltak. Akkor már nem az anyukát látta, hanem itt egy profi előadás van. Kérem szépen, itt egy akár Csabára is bemehetett volna, mert hasonló körülményeket tudtunk teremteni technikailag is, meg minden más tekintetben.
Az Ambrus mozgó után a Dörzi Kastély parkjában, Szeghalom másik dombjánál, Hajdú Klárával, a Művelődési és Szabadidő Központ, könyvtár és közérdekű muzeális gyűjtemény intézmény vezető helyettesével folytatjuk a beszélgetést.
Most érkeztünk meg a Wenckheim-Dörzi kastélyhoz, így hívják, ez valójában egy kúria. Wenckheim Ferenc, ennek volt Körösladányban a uradalmi központja, és neki az egyik lánya költözött ide. Majd az unokája hozzáment gróf Dörzi Emilhez, ez a francia származású grófhoz, és ők építették ebben a formában, amiben most látjuk az épületet. Sajnos a belső elrendezése az már nem a kúria elrendezésű, ugyanis ezt Péter András megvette, és utána ez volt községháza. Volt torraktár, volt varroda, volt egészségház, fogászati rendelő, és akkor 1990-ben a Sáréti Múzeumnak a tulajdonába került. Sajnos neki nem volt rá pénze, hogy felújítsa. Így városrekonstrukcióval 2010-ben lett felújítva, és akkor költözött be a könyvtár, illetve a helytörténeti gyűjtemény.
Jobbra, ha nézzünk, a park jobb oldalán szintén egy domb, jól látom, de így milyen van. Épület van ott?
Igen, ott található a katolikus templom, ugye azt már korábban mondtam, hogy Szeghalom lakossága nagyrészt református, viszont ez a Dörzi gróf, ez katolikus volt. Itt ebben a domban volt egy dézsmapince, és a dézsmapincére építették rá a katolikus templomot, hogy az általa hozott szolgálóknak ne kelljen a környékbeli településekre átjárni, misézni, hanem itt a helyszínen meg tudták ezt tenni. Valószínűleg mesterséges ugye a dézsmapince miatt, de nagyon régi, mert hogy nem lehet eldönteni, hogy erről a halomról, vagy a másik halomról, ami a református, vagy még barna halom volt az, ami a nevet adta Szeghalomnak.
Ez egy olyan templom, most ha egy picit jobban, ugye a két fa közé beállunk, jobban rálátunk, hogy alatta a pince, az igen, még mindig látszik, hogy az ott egy pincebejáró így volt, van. És a domb tetejére emelték az épületet, ami nem templomformájú nekem.
Nem, pontosan emiatt ez a dézsma pince miatt ez az épület egyben van építve. És utána lett belőle kialakítva a katolikus templom, úgy lehet is látni, hogy mellette egy fa harangláb van. Tehát, hogy nem templomtornya van, hanem faharanglábban rendelkezik, ami itt az Alföldön igazán ritka. Ugye a Felvidéken, illetve Erdélyben előforduló, de itt nem jellemző.
Nagyon szép ez a park. Talán az egykori kúriának a fáiból látunk néhányat.
Így van. Ez egy hatalmas nagy park volt. Egészen a másik parkkal egybefüggő volt. Majd mindjárt meg is tudom mutatni, ezt ugye menet közben választották le róla a részeket, de például ott az a nagyfának a teteje, ami éppen látszik, ez egy kocsányos tölgy, az még a Wenckheim Friderika által ültetett. És olyan nagy volt ez a park, hogy ezt a szarvasi arborétummal egy időben és annak a tervezőjével készítették meg a parkot. Nem volt akkora a mérete, de impozáns park volt.
A zene után a város közelében található természeti és kiránduló pontoknál folytatjuk messzelátónkat. Thank you. Sebes Körös és a Holt Körös torkolatánál, a Csendes nevű folyócska partján áll a Vidra tanya. Vízitúra kikötő és az Alföldi Kéktúra útvonal egyik állomása. Itt találkoztam Házi Ferenc okleveles erdőmérnökkel, akit a Kis Sárrét és Szeghalom környékének természeti értékeiről kérdeztem.
Én úgy jellemezném elsősorban helyileg, hogy hogy tudjuk elhelyezni magát ezt a helyet, hogy a Kis és a Nagy Sárrétnak gyakorlatilag a szögelletében ennek a természetföldrajzi helynek a egyik égkövének nevezném. Ez mi sem támasztja alá, hogy a kerekek is lépések, illetve a másfél millió lépés Magyarországon a két emblematikus nagy természetföldrajzi és kulturális értékünket bemutató sorozat, mind a kettő alkalmával a Vidra tanya és ez a hely, ahol most állunk, ez mindig alap pillére volt, és mindig kiinduló helység volt ennek a túrának a bemutatásaként.
Állat, növényvilág szempontjából mi jellemző erre a tájra?
Tulajdonképpen, mivel említettem azt, hogy a Kis és a Nagy Sárrét, erről a részről azt kell tudni, hogy itt gyakorlatilag a folyószabályozások előtt itt nem volt úgymond az a fajta, amit most látunk, folyómedrek. Gyakorlatilag újiráznál mi úgy neveztük, és úgy mondta a köznyelv, hogy elszakadt, kiszakadt, és elkezdett meanderezni ez a vízfolyás, gyakorlatilag a Körös és a Körösök vidéke, és majd valahol Körösladány alatt szakadt ki, és vált belőle úgymond hajózható mederré. Ez a vidék, ez mindig is a csikászok, pálkászok és az ezt körülölelő foglalkozásokat ölelte föl, tehát itt azért az életben maradáshoz nem kevés természeti tudásra volt szükség, és gyakorlatilag akár a 1200-as években ugyebár a tatárjárás, az ezt követő törökvész, tehát itt mindig ugyebár azért a népesség és a maga a társadalom meg tudott maradni, de csak ennek a tudásnak a birtokában. Tehát ha konkrétan azt mondjuk, hogy a víz az mennyire meghatározó volt ennek a térségnek az értelemben, akkor nagyon, tehát gyakorlatilag erre volt alapozva minden.
Nem is az sima víz, tehát nem ezek a vizek, hogy folyó, patak, egyebek, hanem az a teljes mocsaras, lápos vidékre gondoljon itt az ember ilyenkor, nádasokkal, és nyilván ott, ahol a lápi ember is tud, vagy csak a lápi ember tud eligazodni?
Így van. Tehát sárét, tehát ugyebár emlékezünk vissza, akkor csak megint Arany János Toldi, hogy a nádi farkas, amire hirtelen csak megint lehet asszociálni, hogy én gyermek voltam, ugyebár én ennek a földnek, vagy ennek a résznek vagyok szülöttje, aztán hosszú éveken keresztül az iskola elszólított, de én arra emlékszem, hogy amikor én kölyök voltam, akkor itt nem volt nádi farkas. Na most azóta eltelt hát cirka 11 jó pár év, és a nádi farkasok szépen visszaköltöztek erre a térségbe, és úgyhogy ha bárki ilyenfajta ingerenciája van, vagy szeretné őket tanulmányozni, akkor itt esténként a gáton elsétálva lehet hallani a nádi farkasoknak, az aranysakáloknak az üvöltését, ami annak a jele, hogy itt családok vannak, tehát nem egy-kettő elvétve, hanem ugyebár ezek territoriális állatok, és ezek felosztják maguk között ezt a részt. Tehát ez megint csak azt mondom, hogy mint a Toldiból, tehát itt azért nagyon tudni kellett azokat a természeti értékeket, azt a tudást, amivel itt merre hajtjuk a birkát, merre hajtjuk a gulyát, hogy azt se veszem bele ebbe a mocsárba, ingoványba, de ha jött a törökvész, vagy jött a tatárjárás, akkor úgy szintén hajtani kellett. Tehát így van, ahogy tetszett említeni, tehát itt nem az a klasszikus folyómeder és patakmeder, hanem ez az igazi nádas, gyékényes, az igazi nádi embereknek a világa volt.
És jöttünk kifelé hidakon, vízfolyásokon, persze, csatornákon mentünk keresztül, és hál' Istennek voltak vizek.
Abba tessék bele gondolni, hogy gyakorlatilag, hogyha hirtelen összeszámolom, hogy Szeghalomnak, azt mondja, hogy itt a Sebeskörösön van 1-2, a Berettyón pedig 1-2, 5 hidunk van, és egy település, egy közigazgatásnak gyakorlatilag 5 hídja van.
Házi Ferenc okleveles erdőmérnököt hallották. A várhelyi tábor egy nagy kiterjedésű tölgyerdőben a Sebeskörös partján található. A folyó melletti kanyargó töltésen közelíthető meg, mely egyben kiváló kerékpár út is. Korábban ifjúsági tábor volt. A most zajló felújítás és korszerűsítés után lehetőséget biztosít majd a tavaszi, őszi osztálykirándulások és nyári táborozások közösségi családi programok lebonyolítására. Vizitúra állomás, kikötő. Partszakasza nyáron fürdésre alkalmas hely.
Így van, ez főleg a turizmust fogja támogatni, mert a mostani pályázattal kiépül a Sebes-Körösön egy sólyapálya, ami a kishajókat, hogy vízre lehessen bocsájtani, azt a célt fogja szolgálni, illetve lesznek stégek, ami a fürdőzést, valamint szintén a kajakkenu kikötésére ad lehetőséget. Itt látjuk, hogy sétány van itt a facsoport között, itt pedig pihenőhelyek lesznek kialakítva, szalonnasütőkkel, padokkal, nyári zuhany környéke rendbe lesz téve. Ahol állunk, itt a töltés ugye kiszélesedik a kétoldali lejáró miatt, ide pedig egy vizes blokk fog kerülni, egy konténeres vizes blokk, mosdókkal, illetve lesz térfigyelő kamera is, hogy úgymond a védelme is meglegyen a érintett résznek. Ez már a 70-es évektől kezdve strand volt. Nagyon sokan szerették, kijártak, mert ugye a Körösről tudni kell, hogy ennek nyáron több héten keresztül is gyönyörű tiszta a vize, meg homokos. Sokan kijártak, volt, mikor több százan voltak.
Viszonylag sekély, tehát mennyire igen, lehet itt
igen,
bemenni?
Igen, nyári időszakban sekély. Körülbelül itt bele lehetett gyalogolni, és még volt olyan is, hogy a túloldalra is át lehetett menni.
Lassú folyásúnak tűnik most itt a Sebeskörös,
igen,
de nagyon
lassú
folyásúnak folyik.
Tűnik, pedig ez egy gyors folyó. Nagyon szép a partja, kenuval egészen Irázról le lehet jönni idáig. Irázon lesz majd egy mobil stég, ahol a kajakokat vízre lehet bocsájtani, illetve ugyanebben a pályázatban szerepel egy kajakhordó utánfutó. Jelenleg is a tábornak vannak kajakjai, és majd a csoportokat akár el tudják vinni, úgymond egész Irázig is, aki le akar kajakozni, mert megéri a környezete miatt is, de itt is szoktak sokan, akik csak itt kajakoznak 1-2 kilométerre a tábor területétől.
Vannak-e megállóhelyek például bizonyos szakaszokon, ahol vagy természeti látnivaló, vagy eleve kilátó, vagy olyan pont, egy olyan partszakasz, ami megállásra érdemes és megfigyelésre érdemes?
Van a Körösnek ezen a szakaszán, például van egy magas part, ott rendszeresen szoktak fürdőzni. Nagyon jó a partszakasz azon a részen, ott könnyű kikötni a kajakokat, ott szoktak tartani pihenőt, meg vannak egyébként homokszigetek is, elég nagy homokszigetek is vannak a folyóba, ott is könnyű kikötni. Ezért nagyon reméljük, hogy a vízi turizmus fel fog lendülni nem csak Szekhamon, hanem az egész térségbe, mert Körösladány település is a vízi turizmust fejleszti, Köröstarcsán is van. Ez egy jó dolog lenne, hiszen vannak olyan személyek, akik kajakkal fölmennek egészen Csongrádig, ahol a hármas körös összefolyik a Tiszával.
Nagyon tetszik a neve ennek a helynek, hogy Várhely. Tényleg Várhely volt egykor? Tehát van ennek valami története, vagy legendája?
Van története is. A legenda az izgalmasabb nekem, mint írónak. Tehát nyilvánvaló, én mondhatok ilyeneket, nem vagyok a Tudományos Akadémia tagja. annak idején azt úgy tartották, hogy Attila királynak itt volt egy szálláshelye. Ahogy itt a folyók között járt, itt meg tudott pihenni, ez egy magaslati pont volt, és akkor itt a jártában keltében itt egy úgymond félig állandó szálláshelyet tudott magáénak. Mi ezt szeretjük hangoztatni, hogy itt volt. Priscos Rétóra szoktak hivatkozni környező településeken, mert ugye Attila az a királya, akire mindenki hivatkozik, egész Európában, tehát hogyha Franciaországban is mindenki mondja, hogy Attila itt volt, ott volt, ott voltam, ott voltam, ott volt, itt volt szálláshely. Ugye Priscos Rétornál ilyen törzsi vezetői nevek vannak, mint Zsadány, Ladány, Bucsa, Torda.
Mind Békés megyei település, amit itt most felsorolunk.
Itt vannak, mint körülöttünk. Tehát akkor bátran mondhatjuk, hogy ha a főnök van középen, körülötte a úgymond a törzsi vezetők, és gyakorlatilag ráhúzhatjuk ezt a legendát Attilára. Ha igaz, ha nem, mi erre azért tudunk hivatkozni, tudunk rá büszkék lenni. Én, mint regényíró, simán beleépítettem egy regénybe ezt a cselekmény szálat, de ha csak a egy tizede igaz, már annak nagyon tudunk örülni. Attila azért mégiscsak az első nagy királyunk, ha már keresztény történet, ételünk és italunk, akárcsak Jézus Krisztus, Attila, etel, étel, ital, és már új értelmet nyer nekünk az is, hogy flagellum dei, tehát az Isten ostora. Ugye a középkor elején Attilát azért a legpozitívabb jelzőkkel illették még a germán területeken is. 12 koronás király ült körülötte. Hát ez így meg Szeghalom bátran mondhatja, hogy...
Várhely, esetleg még ugye a legendákba az is belefér, hogy valami kis várszerű
épület. Akár egy kis papalota.
Igen, volt.
Csak annyi, hogy itt, amikor jöttünk be a gáton, itt van egy nagy fakitermelés, egy erdő. Ennek 20-30 évvel ezelőtt ez egy szántó volt. És megint csak ugyebár, amikor vadászni jártunk ki, és az őszi földmunkálatok megtörténtek, akkor aki nyitott szemmel járt, azért találhatott ezt-azt. És nekem olyan szerencsém volt, hogy erről a részről találtam kettő gránitból készült szakócát, és egy kőből kicsiszolt ilyen kőbunkót. Tehát nyilván ez annak a jele, hogy itt valami ősi hely, ahol a civilizáció volt. Tehát ezt nem csak ide elhozták és kidobálták, és volt egy, azóta sajnos elhalálozott, volt nagyon jó oktatóm, a Berényi Attila, aki megfertőzött minket a történelmet. Ő mondta, hogy ha van időnk és kedvünk, akkor az ilyen őszi és tavaszi földmunkátok alkalmával járjunk ide ki, mert Várhely, tehát utal is a név ebből, hogy itt valamilyen fajta erődítmény vagy valamilyen volt. Tehát ez biztos, hogy volt.
Házi Ferenc erdőmérnökkel, Kincses Zoltán íróval és Nagy Istvánnal, a Szeghalmi Értéktár Bizottság tagjával a Várhelyi Sport és Szabadidőközpontnál beszélgettünk. Szeghalmi sétánkat a jövő hétfői messzelátóban folytatjuk. Meglátogatjuk a helytörténeti gyűjtemény egységeit, a Mundérbabújt történelem kiállítást és a kovászvarás kenyérkészítő műhelyt. Mára köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is. Szent Irmai Ágnest hallották. Thank you.
messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!